Kivonatok a hallgatók napjáról. A tanúságtétel évére készülünk. A következő percekben kivonatot hallhatnak a december 8-án megrendezett hallgatók napján sorra került adásunkból, melyet Prontva Évera és Lukovics Milán atya vezettek.
Hát volt egy egészen egyedi esemény, az eukarisztikus kongresszus.
Pont a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusból kiindulva elhatároztuk itt a Mária Rádióban, hogy 2022 a tanúság tételéve lesz számunkra, és a tanúságtevést próbáljuk majd hónapról hónapra különféle aspektusokból körüljárni.
Tehát ezt a tanúságtétel ügyet szeretnénk itt nagyon sokféleképpen kibontani az év során. Már megvan határozva az, hogy most az egyes hónapokban körülbelül miként fogunk ezzel foglalkozni.
Most pedig hallgassunk meg egy részletet Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek beszédéből, szentbeszédéből, amely a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus utolsó napjaiban hangzott.
Szombaton pontosan, ugye szeptember 11-én
Kossuth téren.
Az üdvözítő a kereszt fájáról bízta édesanyja gondjaira János apostolt, a szeretett tanítványt, az ő személyében pedig az egész egyházat. Ezért tiszteljük Szűz Máriát, mint az egyház édesanyját. De nem csak az egyház egész közösségének, hanem az egyes népeknek is szükségük van a szűzanya pártfogására. Szent István király halála erőt, koronáját, vagyis országát és egész népét Szűz Máriának ajánlotta. Nem ajándékképpen hozta a boldogasszony színe elé, hanem megrendült könyörgéssel, oltalmát és védelmét kérve. Hiszen nem maradt utána örökös, előre láthatta, hogy a fiatal kereszténységet és az európai népek közösségébe még alig beilleszkedett magyarságot végveszély fenyegeti ezen a széljárta vidéken, amelyet sokan a népek országútjának tekintettek. A szűzanya elfogadta a felajánlást, és azóta immár 1000 éve magyarság és kereszténység együtt járja a történelem útját, minden kísértésen és nehézségen át, mindig megújulva és újjászületve, még olyan helyzetekben is, amikor emberileg már nem látszott semmi remény.
Erdő Péter bíboros úr arról beszélt, hogy ugye Szent István felajánlotta országát és népét a szűzanyának, és hát több mint 1000 éve a magyarság és kereszténység ez nagyon szorosan összefügg egymással. Ugye egyrészt ebben benne van Szent István tanúságtétele is, hiszen annál nagyobb dolgot, mint hogy az országát és a népét felajánlja, talán az ő korában nem is lehetett volna tenni tanúságtételként. Egyrészt, másrészt pedig egy folyamatos figyelem felhívás, vagy egy jelzés nekünk, hogy a keresztény identitásunk az 1000 éves hagyományokra tekint vissza, és hát, hogy fontos emellett továbbra is kiállni, megmaradni, tanúságot tenni erről.
Igen, tehát a tanúságtételnek az ötlete az végül is ebből a két prédikációból eredt, ugye a Kossuth tér, szeptember 11 és szeptember 12 Hősök tere Ferenc pápa. Úgyhogy itt a bíboros úr beszédéből három kis részletet fogunk hallani a napindítóban, amely nyilván az egész beszéd nagyon fontos volt, de hát ott az elején ugye kicsit beszélt a konstantinápolyi pátriárka jelenlétéről, úgyhogy tehát itten ez, hogy magyarság és kereszténység együtt járja a történelem útját, hát ez nem is annyira evidens ma mindenkinek, és voltak ilyen korok, amikor ez nem volt annyira evidens, tehát azért volt itten török megszállás, meg kommunizmus, Úgyhogy na, tehát hogy ez a helyzet az, ami indokolja azt, hogy hát tanúságot tegyünk a kereszténységnek erről az életalakító szerepéről. A januári téma az majd pont ez lesz, hogy mi az, hogy keresztény identitás, ki a keresztény ember ebben a világban, vállalható ez még, amikor ugye ezt mindenki megkérdőjelezi, vagy egyáltalán az identitás is kérdésessé válik, szinte illetlenség lesz már egyre inkább identitásról beszélni, hogy én ki vagyok, mert azt akkor úgy lehet apostrofálni, hogy akkor ez más számára, nem tudom, kirekesztő, vagy lenéző, vagy nem tudom.
Szeretettel üdvözöljük a vonalban Kerek Józsefet, a Mária Rádió egyik önkéntesét, aki több mint 10 éve gyártja a Mária Rádiónak a tanúságtételeket.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és olyan jó, hogy van egy ilyen nap, a hallgatók napja, amikor valóban a tanúságtétel különösen a figyelem központjába kerül.
Miért és hogyan ismerted fel a tanúságtételnek, hát csúnya szóval élve, mint műfajnak a fontosságát?
Nem volt olyan nagyon nehéz, hiszen amikor közösségekben, meg különböző találkozókon, keresztény találkozókon vettem részt, akkor hallgattam tanúságtételeket, ahol ugye elmondták többen, hogy hogyan lépett be az életükbe az Isten, hogyan segített őket, hogyan tudott az adott helyzetükben segíteni, és milyen változást hozott az életükben is, hogy ennek milyen gyümölcsei voltak. És amikor annak idején a Mária Rádióhoz kerültünk feleségemmel, először hallgattuk az induláskor, aztán bementünk imádkozni Rózsafüzért Zsolozs Mát, és akkor már hallgattunk tanúságtételeket, amelyeknek egy részét te készítetted, meg mások is készítettek, és ezek is akkor adták az ötletet arra, hogy milyen jó lenne, hogyha azok a tanúságtevők, akiket én megismertem, mint ahogy említettem az előbb, meg akiket most hallgattam is, hogy őket minél többen megismerjék. Tehát, hogy minél többen tudomást szerezenek róla, hogy igenis, bár nagyon-nagyon sok problémával küzdünk, nagyon-nagyon sokan, de mégis az Istennek, aki nagyon is megszólítható, emberközeli, lehet hozzá nagyon egyszerű szavakkal szólni, hogyha elmondjuk Istennek a gondjainkat, bajainkat, és tiszta szívvel, akkor ő arra válaszolni fog. És ami a nagy tanulság a tanúságtételeknek, hogy Istennek mindenki számára van egy ötlete, egy megoldási lehetősége, úgyhogy ezt viszont ne közkincsé kell tenni. És a rádió erre adott egy hallatlan nagy lehetőséget, amivel Szabó Tamás felkérésére éltem is.
Te ezt számon tartod, hogy hány tanúságtételt készítettél a Mária Rádiónak?
Hát igazából nem számoltam még össze, de hát már közel 300 tanúságtétel van, és mondhatnám azt, hogy egyik jobb, mint a másik. És amikor mód van rá, ha lehet, bár akár néhány évvel ezelőtt is készült, megismétlem, ha lehet, hiszen olyan tartalmakat hordoz, ami mások számára tényleg olyan üzenettel bír, amire mondhatnánk azt, hogy akár Isten üzenete is a tanúságtevőn keresztül. És az is eszembe jött ilyenkor, ami motivál még azon kívül, hogy a készítésben, hogy minél többen megismerjék azt, akit én is megismertem, és követendőnek tartom, amit mond.
Beethoven 7. szimfóniájának részleteit hallgatjuk. Az első tételből hallottunk ugye három kis idézetet, amely meglehetősen élénk, szinte táncos jelleget hordozott. Ehhez képest a második tétel lényegesen visszafogottabb, de hát hihetetlen népszerűségnek örvend, nagyon ismert tétel ez. Ennek a tételnek most a bevezetését fogjuk meghallgatni. Arra figyeljünk, hogy ahogy elindul a zene, akkor egy dallamot, egy nagyon egyszerű kis dallamot fogunk hallgatni. Ezt próbáljuk megjegyezni, és utána ezt a dallamot majd tovább fogjuk hallani, és a hegedűk, csellók viszont egy második dallamot is eljátszanak, és ez a két dallam, ez határozza meg ezt az egész második tételt, úgyhogy próbáljuk ezeket megfigyelni, és hát akkor így hallgassuk meg a bevezetését. Thank you.
Sok szeretettel köszöntjük a vonalban dr. Csókai András, nemzetközi hírű idegsebészt.
Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Köszöntöm a hallgatókat. Köszöntelek titeket.
A Mária Rádió célkitűzése, hogy 2022-ben nagyon sokat foglalkozik majd a tanúság tétellel, mint műfajjal, és hónapról hónapra más aspektusból próbáljuk majd ezt itt megközelíteni. Én azt gondolom, hogy amikor Csókai Andrásra gondolnak az emberek, akkor legtöbbször a tanúság tételeit jutnak az eszükbe. Miért vált belőled ekkora tanúságtevő?
Igen, ez érdekes. Azt hiszem, aki lépésenként az értelem hitével jut el az Úr Jézusig, vagy a szűzanyáig, az annál talán nem érezhető ennyire ez a fajta, mondjuk így erős vagy radikális tanúság. De aki ki egy ilyen sauli megtérésen megy keresztül, ahogy annak idején Pál apostollal is történt, abból egy ilyen markánsabb tanúságtétel jön ki, és én ezen este már pontosan 4 nap múlva lesz, hogy 23 éve történt ez, annál a keresztnél, ami a pápa a eucharisztikus kongresszuson most is, meg 83 éve kín volt, annál a keresztnél volt a Domonkos templomban 23 éve, december 12-én egy rettenetesen erős Krisztus élményem. Meg kell, hogy mondjam, azelőtt súlyos, halálos bűnökben éltem, és egy pillanat alatt megfordultam. Na most, és ugyanúgy megkaptam azt az utasítást, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Tehát az identitásom teljesen ilyen szempontból megerősödött, a keresztény identitásom megváltozott, és azt is megkaptam a Pál apostoltól, hogy jaj nekem, hogyha nem hirdetem az evangéliumot. Tehát ebbe a kettőségben kell menni előre, hát kap az ember ezért hideget, meleget, de az úgy is jó, mert ha nem kapna hideget, akkor nagyon rossz tanúságtevő lenne.
Tehát 23 év az azért nagyon-nagyon sok idő. Mi tartja Igen. benned a lelket napról napra? Nem lehet ebbe belefáradni?
Dehogy nem, néha nagyon elfárad az ember, de ugyanúgy, ahogy az apostolok, mindig megkapod a tüzet a mély imádságban. Én ezt tapasztalom, és akkor is, hogyha nagyon nagy kiütések érnek, vagy tragédiák, például itt gondolok a kisfiam halálára, vagy egyebekre is, akkor is mindig fölállsz, mert mindig az imádságban megkapod azt a tüzet, azt az erőt, hogy ne ott fetrengjünk a diványon. Ezt nagyon szeretem, ezt a pápának ezt a mondatát a fiatalok felé, hogy ne a diványon fetrengjetek, hanem vessétek be magatokat tűzzel a Krisztus követésbe, a tanúságtételbe, és ez nem csak a fiatalokra vonatkozik, hanem a 90 évesre is, természetesen a maga szintjén.
Azért tehát neked nagyon sok dolgod van a beteg emberek kapcsán is, akikkel találkozol, és néha azon gondolkodom, hogy neked mikor van időd ezekre az elmélyült imádságokra, ugye többször említed a Jézus imát, dolgozol,
ez reggel,
családod
ez
van.
4-től zajlik 4:30-ig. Ez reggel 4-től 4:30-ig, és napközben is tulajdonképpen állandóan mondom magamban. Tehát a Jézus imának ez a lényege, de a rózsafüzért is lehet így mondani, mert az első 16 évben kizárólag a rózsafüzért mondtam, annak a lánca szemein kapaszkodtam meg mindig, de a kisfiam halála óta inkább a Jézus imát mondom, ez kétségtelen, rövidebb, és például a műtét közben is jó lehet mondani. Az az igazság, hogy a Jóisten nem az arra legalkalmasabbakat, tűnőeket választja ki, mert én például gyerekkoromban dadogtam, 3-as voltam mindig magyar irodalomból és nyelvtanból, nem vagyok igazából egy olvasott, nagy kultúrájú ember, tehát teljesen irreális, hogy én kiálljak, és mondjuk így előadás formájába elmondjuk egy tanúságtételt. És nagyon sokszor van olyan, hogy nem is tudom, hogy mit fogok mondani, de utána egyszerűen, ahogy ez elkezdődik, a Szent Lélek vezet és mondja, hogy mit mondjam. Ez egy mondjuk nem napi, mert azért naponta nincs ilyen, de mondjuk egy heti tapasztalat, mert hetenként biztos van átlagban egy ilyen tanúságtétel valahol az országban, vagy akár külföldön. Érdekes bizonyság ez a Szentlélek munkájáról.
Nem érzed néha azt, amikor tanúságot teszel, hogy úgy megmosolyognak az emberek?
Ja, nem, hát azt állandóan. Katolikus templomokban nem. De például ma például a vizit előtt, itt a Honvéd Kórháznak a idegsebészeti osztályon, még a vizit előtt, tehát nem munkaidőben, hanem egy perccel a munkaidő előtt, egy kis rögtönzött előadást tartottam egy percbe, hogy mi a lényege a szeplégtelen fogantatásnak, mert ma ünnepeljük ugye ezt a reggeli rorát, a misén is egy szép gondolatok hangzottak el tőle. Mi a különbség a fogantatás és a szeplégtelen fogantatás között? Elmondtam, és akkor a szűzanyával együtt induljunk el a munkánkban. Na most ez, én tudom, hogy ezért megmosolyognak, vagy egymás közt mondják, hogy ez hülye. De ez nem érdekes, mert sosem mondta azt az Úr Jézus, hogy a tanúságtevőknek könnyű dolguk lesz, és ez teljesen mindegy, hogy mit kapsz. Tehát van, amikor megünnepli a katolikus templomokba, elmegy az ember, hát ez szinte úgy örömmel ölelgetnek, ünnepelnek, ezt tudod, de utána meg az embert akár a lámpavasra is fölhúzzák, és azt is, tehát nem lényegtelen az eredmény, hogy kritika vagy elismerés. Nem ezért teszünk tanúságot, hanem azért, mert az Úr Jézus ezt kéri tőlünk, és kész.
Azt olvastam rólad a Wikipédián a napokban, hogy 2002-től több mint 800 alkalommal, tehát majdnem 20 éve, több mint 800 alkalommal tett tanúságot a nyilvánosság előtt keresztény hitéről.
Szerintem több már, mint 800 különben, ez még egy régebbi Wikipédia, hogyha, de hát nem számolom pontosan, ebbe igazad van. Ahova hívnak, oda elmegyek, a legkisebb faluba is eljutok. Volt ez a nagyon híres tegedű művész, a David Osszák, azt hiszem orosz volt ő, és ő is célul tűzte ki, hogy a lehető legkisebb faluba is elment koncertet adni ingyen és bérmentre. Aztán mindig kérdezik, hogy mennyi a előadói díjam. Hát mondom, hogy semmi, ha adnak adományt, elfogadom, de ha nem adnak, akkor semmi gond. De nem azért, ez nem pénzkereseti forrás, mondjuk, mint adott esetben egy más ilyen hakli, mondjuk legyen az egy beat koncert, vagy bármi, de hát ezt egyszerűen csinálni kell, és én azt látom, hogy nagyon kell vigyázni arra, hogy ne használd túl ki a szervezetedet, és amikor kicsit visszább kell fogni valamit, akkor azt a Jóisten el fogja rendezni, ha meg nem, akkor alkalmassá tesz arra, hogy bírjad. Igen, így van.
Mit szól ehhez a családod? Tehát dolgozol, tehát 20 éve több, mint...
Igen, a feleségem azért velem együtt átélte ezt a megtérést, és nagyon sokszor, pláne, hogy így a gyerekek most már fölnőttek, őt is be tudom vonni a tanúságtételbe, hiszen amikor elmondom, hogy mennyire gonosz dolgokat csináltam 25 évvel ezelőtt a házasságunkban is, akkor az ő jelenléte, az, hogy itt van, szeret és boldog, szerelmes párként teszünk tanúságot, erősíti a tanúságtételt. Tehát nagyon fontos adott esetben az ő jelenléte, és most olyan kegyelmi időszakot élünk, hogy általában mondjuk az esetek 50-60%-ában el is szokott velem jönni. Hát a gyerekeim azok úgy féltenek. Én teljesen értem ezt a dolgot. El kell fogadni a fenntartásokat. Na hát viszont meg nekünk csinálni kell. A Mária Rádiónak ez az élete. Erről szól a Mária Rádió.
Prontfai Vera és Lukovics Milán atya beszélgetésének kivonatát hallhatták a Hallgatók napjáról.